A vadmacskák Magyarországon őshonos fokozottan védett fajok, de nagyon keveset tudunk róla mi laikusok, mert hogy gondolom elég rejtőzködő életmódot folytatnak, és szerintem sok mindent nem tudhatunk róluk, de hál' Istennek vannak szakemberek, akik a vadmacskákat is kutatják. Hol élnek elsősorban Magyarországon vadmacskák? Hol lehet velük találkozni?
Hát a vadmacska egy emberi szem elé valóban ritkán kerülő faj, hiszen az aktivitása főleg az éjszakai és a szürkületi órákra esik, azonban a kölyöknevelés időszakában már korábban elindulnak táplálék után, így aztán erdőszéleken, erdőközeli gyepeken lehet szerencséje valakinek, aki az erdőt, természetet járja és megfigyel példányokat. A vadmacska tehát alapvetően erdős területekhez kötődik, viszont az erdők közelében jó, hogyha van található gyepek, vagy kisvizes élőhelyfoltok, hiszen ezek a változatos élőhelyek azok számára a változatosabb táplálék kínálatot is fognak biztosítani.
Azon nem lepődtem meg, hogy elsősorban hegyvidéki erdős területeken fordulnak elő. Pontosan ezért például az északi középhegységben. Viszont az meglepett, hogy az Alföld egyes ártéri erdeiben is találkozhatunk velük.
Igen, valóban az északi középhegység, illetve hát a dunántúli középhegység is az élőhelyeit jelenti, vagy elterjedési területének a fő területét jelenti. Azonban nem egy hegyvidékhez kötődő fajról van szó, síkvidéki területeken, ahol az élőhelyek megfelelőek a számára, ott is előfordulhat. Hát az ártéri erdők azok különösen a gazdag aljnövényzetű, bolygatatlan erdők, ahol holtfa található a földön, illetve álló holtfa is megtalálható. Ez egy nagyon nagy gazdagságot jelent az élővilágot, illetően a biodiverzitás magas ezekben az erdőkben, és a vadmacska is azért ezeket a természeteshez közel álló állapotú erdőket kedveli.
Vannak arra konkrétan számadatok, hogy mennyi vadmacska él Magyarország területén, azon belül is, hogy hol élnek mondjuk stabil populációk, kevésbé stabil populációk? Erre vonatkozóan készültek felmérések?
A létszámra vonatkozó adatot két ok miatt nagyon nehéz megadni. Az egyik, amit említettem is, hogy egy rejtőzködő fajról van szó, amit könnyen nem lehet megszámlálni, az különböző technikai eszközöket lehet használni, azonban ez országos kiterjedésben nyilván nem alkalmazható. A másik probléma pedig, ami az egyedszám becslést gyakorlatilag lehetetlenné teszi, az abból adódik, hogy a vadmacska a házi macskával, mint közeli rokonával szaporodni képes, és az utódok hibridek lesznek, amelyek most akkor házi macskának vagy vadmacskának számítanak. Tehát a vadmacskának vélt megfigyeléseknek egy nagyon jelentős része az sajnos hibridekre vonatkozik. Tehát ezért nehéz erre választ adni. Ilyen ezres nagyságrendű valószínűleg lehet a vadmacska állomány a hibridekkel együtt számolva.
Egyébként ezt csak úgy lehetne megállapítani, hogyha befognának minden egyes egyetet és genetikai vizsgálat alá vetnék?
Igen. Gyakorlatilag ez az egyetlen megoldás, ez azonban nem kivitelezhető, illetve természetvédelmi szempontból nem is cél, hogy megfogjuk az egyedeket. Indokolatlan zavarást jelentene. Természetesen vannak olyan módszerek, amelyek bizonyos területeken, amelyekre a figyelem irányul, vagy valamilyen célzott kutatás zajlik, azokon a területeken egyrészt kameracsapdák alkalmazásával, másrészt pedig kihelyezett szőrgyűjtők alkalmazásával többlet információt gyűjthetünk. Azonban a pontos faj azonosítás az kizárólag genetikai vizsgálat útján lehetséges, amit például az említett szőrszálak genetikai vizsgálata hozhat, vagy lehetne még más módszereket, környezeti DNS mintát venni talajról, ami pillanatnyilag még ezen faj esetében gyermekcipőben jár.
A kamera és a szakcsapdákat, illetve a szőrcsapdákat hova helyezik ki? Tehát konkrét helyszínek vannak, ahol mondjuk szeretnének konkrétabb információkat kapni a vadmacskákról?
Attól függően, hogy egy általános elterjedés feltérképezésről van szó, vagy pedig egy összetettebb vizsgálatról, aminek már genetikai vizsgálat is a részét képezi. Tehát, hogyha egy általános képet szeretnénk kapni, előfordul-e adott területen a vadmacska, amely terület egyébként alkalmasnak tűnik az erdő állapotát tekintve, az élőhelyek változatosságát tekintve, akkor egyszerűen olyan helyszínt választunk ki, ahol földön fekvő holtfa található, lehetőleg egy fának a törzsére rögzítjük a kameracsapdát, és ez a kameracsapda erre a földön fekvő holtfára fog nézni, ugyanis a vadmacskák, mint ahogy más ragadozó emlősök is, előszeretettel használják a földön fekvő fákat a közlekedésük során. Nem feltétlenül a növényzetben közlekednek, hanem a földön fekvő fáknak a tetején. Ezek a földön fekvő holtfák egyébként gazdagabbak rágcsálókban is, hiszen azok számára is búvóhelyet jelent. Ezen kívül pedig a ragadozók a szagjelöléseiket vagy ürüléküket ott helyezik el a földön fekvő fáknak a törzsén, ami jelzésként szolgál a fajtársaknak vagy más fajhoz tartozó egyedeknek. És a szőrgyűjtőket is ezen földön fekvő fatörzsek mellett rögzítjük a talajban. Én egyszerű karókra kell gondolni, fél méterrel a föld felszíne fölött, amelyeket éles bozótvágó késsel vagy valamilyen eszközzel durván berovátkolunk, és ennek a szőrgyűjtőnek a felületére viszünk föl olyan szaganyagot, amely a vadmacskát vonzani fogja. Ilyen például a macska gyökér, a macska menta kivonata, ennek az oldatai, ecsettel szépen felvisszük, nem szabad puszta kézzel megfogni ezeket az eszközöket, és a macskák, amikor megjelennek, akkor hozzá dörgölőznek jó esetben, és így a rovátkoláson fönnakad egy-egy szőrszál a bundájukból. Aztán ez a szőrszál alkalmas már genetikai vizsgálatra. Minden egyes vadmacska nem feltétlenül reagál ilyen módon az említett szaganyagokra. Vannak olyan példányok, amelyeket ez egyáltalán nem érdekel, de akkor is van esélyünk, hogy a földön fekvő fán végig fog gyalogolni, még ha nem is hagyja hátra a szőrszálát, a kameracsapda rögzíti a jelenlétét.
Sok helyre raktak ki ilyen kameracsapdát, mert ugye a Zselicben végeztek kameracsapdás felmérést, de jól tudom, más dunántúli területeken, sőt a Kis-Balaton környékén is.
Igen, 2019 és 21 között számos dunántúli területen végeztünk felmérést, mégpedig a nyugat magyarországi országrészben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, egyrészt az Őrségben, Kőszegi hegységben, azután a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein, a Déli Bakonyban, Kaphegyen, Agártetőn, ezen kívül Nyugat-Zalában, Kárka mentén, a Zselicben, a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, valamint Gemencen évekig voltak kint kameracsapdáink, és a Kis-Balatonon jelenleg is zajlik felmérés. Valójában a Kis-Balatonról indult az összes felmérés, ott már ennyien 14-5 évvel ezelőtt az első kameracsapdát sikerült kirakni, hát akkor még csak egy-két kameracsapdánk volt, most már nagy számú kameracsapdát alkalmazunk, illetve az említett dunántúli területeken volt olyan vége felé, hogy egy időben 65 kameracsapda működött elszórtan a vizsgálati területeken.
Mi indokolja egyébként a vadmacska fokozottan védett természetvédelmi státuszát? Ha jól tudom, akkor 1974-ben nyilvánították védetté sok emlősfajjal együtt a vadmacskát, és 2012-ben már fokozottan védettként jelent meg. Mi indokolja ezt? Szűkül egyre az élőhelye, az a tér, ahol él, meg a kereszteződés, hogy a házi macskákkal kereszteződhet?
Igen. A fokozottan védetté nyilvánítás az élőhely beszűküléssel függött össze abban az időszakban, tehát valóban Európa szerte egy beszűkülés volt tapasztalható az elterjedésben, azonban az utóbbi években Európa számos területén újra egy növekedés figyelhető meg, terjeszkedés figyelhető meg. A fokozottan védett státust azt pedig alapvetően a házi macskával való kereszteződés indokolja. Nehéz egyértelmű megoldást találni, hiszen például a fokozottan védett fajnak a hibridje is fokozottan védett státusban van. Tehát, hogyha házi macskával kereszteződik a vadmacska, akkor a hibridek is ezt a státust kapják meg. Ami a vadmacska genetikai állományát tekintve sajnos egy nagyon kedvezőtlen állapotot jelent. Egy másik szempontból, hogyha ökológiai szerepet nézünk, akkor a hibridek is, különösen a vadmacskához küllemileg testméretben nagyon hasonló egyedek, azok ugyanazt a szerepet be tudják tölteni, mint a tiszta vérű vadmacska. Tehát ez a státus kérdést is talán valamelyest így körülírja. Vadmacska nem Natura 2000 jelölő faj. Tehát Európában nem számít azok közé, mint például a vidra, vagy az északi pocakot, a Balatonhoz közeli fajokat említve, ami a státusbeli problémákkal, hát valószínűleg összefügg, taxonómiai, besorolásbeli problémákkal. Tehát egy olyan faj, amelynek az egyedszáma nagyon kicsi, egyáltalán nem számít gyakori fajnak. Az élő helyeken a táplálékhálózatban egy közepes testű ragadozó ökológiai szerepet tölt be, tehát nem csúcsragadozó fajról van szó, hanem egy köztes helyzetben levő ragadozóról van szó, amely a táplálékhálózatnak a stabilizálásában részt vesz. Tehát ilyen értelemben az ökológiai szerep az a természetvédelmi státust indokolja.
De genetikailag tiszta állományú vadmacska van még egyáltalán például Magyarországon? Vagy mindegyikben felelhető valahol már a házi macska?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert mi tekinthető vadmacskának, az alapvetően tisztázandó kérdés lenne, de nem tudunk több száz évet visszanyúlni, és a házi macska az nagyjából a római kor óta jelen van Európában, hozták magukkal a rómaiak, sok-sok száz év, vagy még nagyobb időtáv is a hibridizáció lehetőségét jelentette. De hogyha azt nézzük, hogy Skóciában, ahol ma már nincs tiszta vérű vadmacska állomány, mi történt, de az látható, hogy az elmúlt 70 év, tehát nem 100 éves időtávokról van szó, hanem mindössze 70 évről, tehát 70 év alatt alakult át az akkori vadmacska állomány hibriddé. Nálunk a boncolásra alapozott vizsgálat, hiszen az ország területéről kutatási engedély birtokában gyűjtjük az elpusztultan talált vadmacska egyedeket. Ezeket a nemzeti parkigazgatóságok adják át kutatási célra, és ezeknek a genetikai vizsgálata már nagyrészt megtörtént, és bizony nagyon szomorú kép rajzolódott ki. A vadmacskának vélt, vagy vadmacskaként begyűjtött példányoknak mindössze a 20%-a az, ami tiszta vérű vadmacska.
Ez nagyon
a fennmaradó rész az valamilyen hibrid. Természetesen ezek között vannak olyan hibrid egyedek, amelyek még ott a boncasztalon is vadmacskának látszanak. Minden küllemi bélyeg tökéletesen megfelel, ahogyan az a nagy könyvben meg van írva, a belső bélyegek is, tehát azok a jegyek, amelyek az elkülönítést segíteni, például a bélhosszúságnak a testhosszhoz viszonyított aránya. Ez egy ilyen érdekes, szokatlan index. Az a házi macskánál jóval hosszabb, a vadmacskánál pedig rövidebb, hiszen a vadmacska az egy kötelezően ragadozó, tehát egy olyan faj, ami kizárólag prédán él, maga által elejtett zsákmányon, míg a házi macska az évezredek során az ember közelében élve, ember által biztosított maradékon, egyebeken él, és így az emésztő csatornája is hosszabbá vált. Tehát az ország különböző területei között nagyok a különbségek a genetikai tisztaságot illetően. Az északi középhegységben, a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, és hát elsősorban itt a hegyvidéki területekre gondolok, ott 45%, majdnem 50%-os a tiszta vérű vadmacskának a jelenléte. Ugyanakkor a dunántúli területek döntő többségén szinte alig-alig található olyan egyed, ami tiszta vérű vadmacskának mondható a genetikai vizsgálatok alapján.
Ott nagyobb a házi macskáknak a betörése a vadmacskáknak a területére?
A település hálózat sokkal sűrűbb, sokkal hamarabb találkoznak a vadmacskák házi macskával, vagy már hibriddel, mint tisztavérű vadmacskával. Tehát egyrészt a település hálózat, de ez még önmagában nem indokolná ezt, hogy ilyen magas a hibridizálódás, hiszen Németországban is és más országokban is azért említhető sűrű település hálózat, tehát az ibériai félszigeten sem tapasztalható ilyen magas hibrid arány, vagy Olaszországban sem. Egyszerűen a házi macska tartási szokások azok, amelyek nagyban különböznek nálunk, ott más országokban tapasztaltaktól. Persze hasonlót lehet még Közép-Kelet-Európában látni, ez pedig azt jelenti, hogy a házi macskák szabadon kiárhatnak a szabad területekre, nincsenek ivartalanítva.
Igen, rengeteg a kóbormacska.
Nagy probléma, igen. Tehát ezek a kóborló, tehát nem feltétlenül kivadult, tehát nem elvadult példányok, hanem házaktól kóborolnak ki. A kameracsapdák is egyébként jelzik a házi macskáknak a jelenlétét kilométerekre, településektől vagy épületektől, lakóházaktól, erdészházaktól, és jó kondícióban levő, esetenként fölismerhető, hogy melyik háztól jár ki az egyed, és kilométerekre van attól. Tehát a hibridizálódásnak így megvan az esélye, továbbá a házi macskák betegségeket is közvetíthetnek a vadon élő állomány felé, ami ellen viszont a vadmacska nem immunis, úgyhogy az veszteséget okozhat a vadmacska állományban.
Igen, pont ez, amit mond, Amerika jutott eszembe, mert hogy Amerikában irdatlan mennyiségű macska él, és nagyon sok a kóbormacska, és ott nagyon sok problémát is okoznak, hogy ott egyébként Amerikában él még tiszta vérű vadmacska? Egyáltalán található ott?
Nem, ez a vadmacska, ami Magyarországon él, ez az európai vadmacska. Ez kizárólag Európában fordul elő. 11-néhány évvel ezelőtt választották kétfelé a korábban vadmacska nagyfajnak tekintett fajt, és ma az európai az egy külön fajt jelent, és az afrikai és ázsiai alfajok pedig egy másik fajhoz, az afroázsiai fajhoz tartoznak. És abból háziasították egyébként nagyjából 10 000 évvel ezelőtt elkezdve a házi macskát is. Tehát a házi macska nem az európaitól származik, de egyébként mivel hogy a legnagyobb számban tartott házi állatunkról, vagy társ állatunkról van szó, tehát még a kutyát is időnként megelőzi a statisztikákban, ezért a világ minden táján előfordul, az Antarktiszon is vannak házi macskák, és ahol előfordulott problémák jelentkeznek, talán az ausztrál eset az, ami már ismertebb lehet sokak számára, ahol az őshonos erszényes fajokat, a kistestű erszényeseket, a madárvilágot tizedeli a házi macska, és ott kifejezetten nagyon-nagyon drasztikus, időnként kegyetlennek tűnő megoldásokat alkalmaznak a házi macskáknak a kiirtására. Hát szó szerint kiirtásról van szó, tehát nem kíméletesebb megoldásról, de természetesen egy társállatról van szó, amelynek a létért az ember a felelős. Hiszen amikor a háziasítás történt, az ráadásul nem is a többi háziállatfajhoz hasonlóan zajlott, hogy az ember döntött, hanem a vadmacska döntött, hogy az ember mellé szegődik, aktároknak a rágcsáló állománya terített asztalt jelentett a számára, tehát az embernek ez óriási segítséget jelentett, nagyon nagy károkat előzött meg akkoriban a mediterrán régióban az ott élő háziasítás útjára lépő vadmacska. Tehát egy olyan feladatot látott el, ami akár az éhhaláltól mentette meg a falu, vagy annak a közösségnek a népét. És az méltatlan, hogy most egy teljesen más szemlélettel lehet találkozni, vagy magára hagyott macskákról, vagy nem megfelelő gondoskodás alá eső macskákról. És ebben sajnos az ivartalanítás hiánya, amikor nem akarja valaki szaporítani kifejezetten a házi macskáját, akkor az célszerű ivartalanítani, legalább ne szaporodjon tovább.
Így van, így van. Meg nem az a megoldás, hogyha már meguntam, akkor szélne keresztem. Ugye azt mondta, hogy nagyon nehéz küllemre megállapítani azt, hogy most igazi vadmacskáról van szó, vagy egy hibridről van szó, de vannak egyébként azért olyan külső jegyek, ami megkülönbözteti a házi macskáktól a vadmacskát?
Igen, vannak olyan bélyegek. Először is a vadmacskának a farkának a vége tompán végződik, és fekete színű. A farkon fekete vagy egészen sötét színű gyűrűk találhatók, és ezek a gyűrűk élesen elkülönülnek a világosabb színű gyűrűktől. Általában 3-5 élesen elkülönülő gyűrű látható. Azt legtöbbször nem lehet látni a természetben, hogy ezek a gyűrűk a hasi oldalon összeérnek-e, tehát körbe kellene érniük a gyűrűknek. Ha nem ér körbe, akkor sajnos ott már a házi macska tulajdonsága jelenik meg. Egy másik még mindig a faroknál maradva, a vadmacskának a hátán egy sötét sáv húzódik végig, és ez a farok tőnél megáll, mint hogy egy ponton végződne. Azonban a hibridek esetén, és hát a házi macska esetén, ez a sötét sáv folytatódik a farokra is, összeköti a farokgyűrűket. Ez már hibridre utaló, még akkor is, hogy a szép, erős és jól látható farokgyűrűk láthatók. Aztán a vadmacskának a nyakán 4 vagy 5 sötét színű, hát leginkább fekete vastagsáv fut, és ez a martáján 2 sávot fog még alkotni, tehát hogyha ezeket a bélyegeket látjuk, akkor az azért a vadmacskára utaló jelet fogja mutatni, tehát a háti sáv. Az oldalsávok, hiszen egy ilyen cirmos mintázatot kell látnunk, az oldalsávok azok az a kedvező, hogyha folyamatosak, tehát nem töredezettek, nem pöttyözöttek. A házi macskának a jellegzetessége, hogy ezek az oldalsávok pöttyökké töredeznek, esetenként a hát zónájában ilyen pöttyös sáv fut, vagy nincs is háti sávja, hanem pöttyök találhatók. Tehát ezek talán a természetben megfigyelhető legfontosabb küllemű bélyegek. Aztán a vadmacskák és az elvadult, tehát az ember felügyelete nélkül élő házi macskák, mondjuk, hogy a cirmos házi macskáról van szó, azok nagyon-nagyon hasonlóan élik az életüket a természetben. Ugyanúgy az ember elől igyekeznek rejtőzködni, ha megpillantjuk őket, vagy ők megpillantanak minket, akkor igyekeznek minél gyorsabban kikerülni a látókörünkből. Tehát el fognak húzódni, el fognak futni. A házi macskák viszont azok, amelyek azért alapvetően embertől függenek, azok nem feltétlenül fognak így viselkedni, azok engedik magukat megfigyelni, jobban, közelebb engedik magukhoz az embert. És vadászati szokásaikat tekintve nagyon hasonlóak, hiszen akár a testméretben, testalkatban nagyon nagy mértékű a hasonlóság. A prédáikat vagy becserkészik, és ez egyébként az ember mellett élő házi macskán is megfigyelhető, amikor énekes madarakra vadászik, hogy igyekszik minden lehetséges tereptárgyat kihasználni a rejtőzködésre, úgy közelíti meg a prédáját, és úgy ugrik rá. Tehát egy cserkészéssel, vagy pedig lesből ráugrik a prédájára, ez inkább a nagyobb méretű, például üregi nyúlfiókák esetén érvényes.
Ha a vadmacskáknak a jövőjét nézzük, akkor önöknek, szakembereknek, akik a vadmacskákkal foglalkoznak, mi a legfontosabb céljuk? Gondolom, az azért benne van, hogy szeretnének minél részletesebb és alaposabb genetikai térképet kapni a vadmacskákról, hogy most hibridekről van szó, vagy tisztavérű. Mert ugye az lenne a cél, hogy a tisztavérű vadmacska maradjon fönt Magyarországon is, és mondjuk még a dédunokáink is láthassanak igazi vadmacskát Magyarországon. De ugye nincsenek könnyű helyzetben. Meg hogy ugye akkor tudnának, gondolom, olyan lépéseket és védelmi lépéseket tenni, és védelmi tevékenységet folytatni, ami megvédeni a tisztavérű vadmacskákat.
Igen, tehát azokon a területeken, ahol még nagy arányban jelen vannak a tisztavérű vadmacskák, és nem is csak azokon a területeken, hanem máshol is, ahol már a hibridek meghatározóak, a házi macska tartási szokásokon való változtatást szeretnénk valahogy sugallni, vagy elérni a tőlünk telhető módon, hiszen mi kutatóként nem hatóságként működünk, mi csak javaslatokat adhatunk a házi macska tartásra vonatkozóan. Már az is egy nagy szó lenne, hogyha erre a macskatartók hallgatnának, és elfogadnák, hogy a házi macskájuk nagyon nagy problémát okozhat, nem csak a apró testű potenciális préda állatok állományaiban, hanem egy rokonfajnál, a vadmacskánál. Sajnos itt az elmúlt évben volt egy kérdőíves felmérés, amelyet az ELTE kutatói macskatartók körében végeztek, és abból az derült ki, hogy valójában a macskatartóknak nem fontos szempont az, hogy a vadmacska állománya milyen állapotban van, hogy a hibridizáció milyen magas, és ez a házi macskának köszönhető. Tehát ezen a szemléleten lenne jó változtatni, ez lenne talán a legfontosabb. Továbbá a faj elterjedésének a feltérképezését tovább kellene folytatni olyan területeken, ahol eddig nem voltak felmérések. A terület egyébként alkalmas lehet a vadmacska számára, tehát ez sikerélményt jelentene annak is, aki a felmérést végzi, hiszen egy különleges ragadozót mutatna ki, másrészt többet tudnánk a tényleges elterjedéséről. Jelenleg csak szorványos ismeretek állnak rendelkezésre egy országos léptékben.
De erre van kilátás, amiket most elmondott, ezek folytatódnak? Tehát, hogy olyan területeken is kutassanak, ahol még eddig nem térképezték föl, hogy éle egyáltalán vadmacska, védelmi program, stb. Tehát erre van kilátás?
Hát egy olyan megoldáson dolgozunk, ami a faj monitorozását lehetővé teszi. A monitorozásba sokan bekapcsolódhatnak, nem csak a kutatók, tehát néhány kutató nem tudja az ország állományát fölmérni, az egy lehetetlen feladat. A vadmacskával sok más érdekes természetvédelmi szempontból, vagy vadgazdálkodási más szempontból érdekes faj együtt él, tehát azokat a szakembereket, akik például kameracsapdákat alkalmaznak az országban bárhol, akár csak egyetlen kameracsapdát is alkalmaznak hivatásos vadászok, vagy más szektorban dolgozó kollégák, vagy akár magánszemélyek, civil szervezetek, az adataikat, amelyek vadmacskára vonatkoznak, azokat egy közös mondjuk szerverre, vagy egy közös adatbázisba behelyezzék. Tehát ezzel már több információhoz jutnánk. Vannak olyan állatvédő szervezetek, amelyek a házi macskáknak az ivartalanításában vesznek részt, díjtalanul végzik ezt a tevékenységet, mivel nekik is pályázniuk kell rá, tehát ez a tevékenység is egy nagyon támogatandó, mi erre úgy tekintünk, hogy ez a vadmacska felmaradását segíti. Ilyen módon van esély arra, hogy a vadmacska állománya még megmaradjon legalább a jelenlegi állapotában, bár ez a nagyon magas hibridizáltsági fok, hát azért jó néhány kérdést felvet, illetve fejtörést okoz, hogy hogyan tovább a faj számára.
Igen, engem nagyon elkeserít, amit mond, hogy mi emberek okozzuk ezt egyébként, ahogy ugye tartjuk a kutyáinkat, a macskáinkat, és a felelőtlen állattartókról beszélek inkább, mert ugye nagyon sok olyan van, aki nagyon tisztességesen és felelősen tart állatot, de nagyon sok a felelőtlen állattartó. Egyébként pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ha lenne egy stabil és tényleg tiszta genetikai állományú vadmacska populáció, akkor nagy valószínűséggel nem fanyalodnának rá arra, hogy házi macskákkal párosodjanak, ugye? Hanem ott inkább mondjuk vetétársak lennének, vagy elkergetnék arról a helyről a házi macskákat, de mivel ugye egyre kevesebb, tehát visszaszorulóban van a tiszta vadmacska, ezért ráfanyalodik, rákényszerül arra, hogy párosodjon, vagy kifejezetten keresi mondjuk egy elvadult házi macskának a társaságát?
Igen, ez a probléma, hogy nem találkozik fajtársal, tehát egy kis állományról van szó, és a házi macskák pedig, hogyha elvadulnak, akkor önálló területet tartanak fönn a vadmacskáknak a területei között. Tehát önálló territóriummal rendelkeznek, amelyet a vadmacskák tiszteletben tartanak. Illetve, hogyha ellenkező ivarúról van szó, akkor azt ugyanolyan fajtásnak tekintik a szaporodás szempontjából. Így a hibridizálódásnak az esélye fönnmarad. Egyébként, hogyha rosszkor találkoznak, nem szaporodási időszakban, akkor a vadmacska az megöli a házi macskát. Tehát volt arra példa, hogy elütött vadmacskákat vizsgáltunk, és a vadmacskának a gyomrában házi macska maradványok voltak, két ilyen vadmacska is volt. Tehát rosszkor találkoztak. Azonban a kandúroknak a szaporodó képessége az sokkal hosszabban fönnmarad, mint a nőstényeké, hiszen a nőstény az kis macskákat nevel, a kandúr pedig önállóan éli az életét, nem vesz részt az utódok nevelésében, és abban a február-márciustól októberig terjedő időszakban házi macskákkal találkozhat, a házi macskának pedig a szaporodási időszaka az elnyújtott. Úgyhogy ebből adódóan találkozhat többször is, tehát több házi macska egyeddel, és lehet, hogy a házi macska vemhesen hazamegy gazdájához, és ott hozza világra az utódait, amelyek kezelhetetlenek lesznek, furcsán viselkednek, ilyen lehetséges. Egy néhány évvel ezelőtt Dél-Dunántúlon egy felvételt készítettem. Nem tudtam még, hogy pontosan mi fog belőle kisülni, hiszen nem látszott pontosan, hogy mi közeleg a szántáson keresztül, tehát a Szársomjótól déli irányban néhány kilométerrel egy mezőgazdasági művelés alatt álló területen, ahol kis erdőfoltok voltak csak, nem is tudtam, hogy jelen van ott vadmacska, és egy vadmacska volt, amely egy fekete házi macskával sétált. Tehát ez a februári időszak, ez a fő szaporodási időszak a vadmacskánál, és a fekete házi macska követte a vadmacskát. Ez a helyszín több mint 2 kilométerre volt a legközelebbi lakóépülettől, és a házi macskának a bundája csillogó volt. Tehát látszott, hogy nagyon-nagyon jó kondícióban van, valószínűleg ember közelében éli az életét, tehát nem egy elvadult példányról van szó. És bizony az történik ilyenkor, hogy a házi macska nőstény elvonja a kandúrnak a figyelmét. Ez napokig, vagy akár hetekig is tarthat. Tehát miközben a vadmacska a kandúr kereshetne vadmacska nőstényt, a közben nem fog keresni, mert neki mindegy, hogy házi macska vagy vadmacska ebben az időszakban.
Korábban mondta, hogy ugye 2019 óta országos léptékben gyűjtik a Nemzeti Park igazgatóságoktól az elütött vadmacskákat kutatási célra. Egyre több elütött vadmacskával találkoznak. Korábban beszélgettünk vidrákról, és sajnos ott egyre növekszik azoknak a vidráknak a száma, amelyek sajnos ugye baleset áldozatai lesznek. Ez a vadmacskákra is igaz?
Hát sajnos igaz. Igen, tehát az elmúlt években 30 fölötti példány került be vizsgálatra hozzánk évente. És az eseteknek a döntő többségében a télvégi, kora-tavaszi időszakból kerülnek be, tehát az a szaporodási időszak, figyelmetlenek, de nem is lehetnek kellően figyelmesek, hiszen kiszámíthatatlan a járműveknek a sebessége. Egyre gyorsabb autók vannak, egyre nagyobb számban, és ezek vámot szednek a vadon élő állatokból, és így sajnos ebből a fajból is, amely egyébként egy nagyon fejlett érzékszervekkel rendelkezik, a látása is, a hallása, a szaglása is mind-mind kiváló, de nem tudja fölvenni a versenyt a forgalom gyorsulásával.
Arra vonatkozóan nem tudom, vannak-e vizsgálatok, vagy ez érdekes lehet, hogy inkább ezek éjszakai órákban történnek, mert ugye a vadmacska is egy rejtőzködő életmódot folytató, tehát kerüli az embert. És itt jön be az, hogy mégis gázolás áldozata lesz egy vadmacska.
Igen. A szaporodási időszakban egyébként a nappali aktivitás is előfordul, tehát nem csak éjszaka aktívak, nem csak akkor keresik a fajtársakat. Egyébként a gázolásoknak a pontos időpontja az általában nem ismert, hiszen aki elüti, az nem fogja jelezni, tehát csak később válik láthatóvá, hogy ott van egy egyet. Általában egyébként azokon a pontokon történik gázolás, ahol az útnak a két oldalán erdősávok vagy erdők érintkeznek egymással. Tehát az élőhelynek a szűkülése tapasztalható egy földrajzi értelemben legalábbis. Tehát ezeket használják takarásként a macskák, és hát ezekben történnek az elütések. Vannak olyan helyszínek, ahol rendszeresek a gázolások, például az élővilágát, haladását segítő megoldásokat lenne célszerű alkalmazni, ez a vidrára is érvényes, és hát sajnos a vadmacskára is. És hát most már 110-nél többet poncoltunk, és még most is vannak olyan példányok, amik hátra vannak, és annyit látok, hogy hát ez valamilyen hibrid lehet, de 100%-osan biztosan megmondani, nem tudom, hogy tiszta vérű vadmacska-e, vagy hibrid. Volt olyan példány, amire azt mondtam, hogy ez hibátlan, nincs rajta semmi olyan bélyeg, ami házi macskára utalnak, olyan, mint ami a nagykönyvben meg van írva, és kiderült, hogy az is egy visszakeresztezett hibrid. Igaz, hogy 90%-ban vadmacskának számít, tehát az említett ökológiai szerep szerintem az fontos dolog. Ezeknél a hibrideknél megvan, de volt olyan példány, amelyiknél fehér szín volt található a mancson, rózsaszínes újpárna, meg a színezetben is szürkés tónus, amire azt mondtam, hogy hát ez biztosan hibrid, és kiderült, hogy tiszta vérű vadmacska. Tehát annyira nehéz megmondani, tehát hibridek lehetnek még a fekete színű kint élő házi macska is, tehát volt erre is példa, hogy házi macskaként kezeltem, tehát kaptam elütött példányt, fekete színűt, és elküldtem genetikai vizsgálatra a szövetmintáját, és kiderült, hogy az is valamilyen visszakeresztezett hibrid, tehát valamikor az ősei találkoztak vadmacskával. Ez nem lenne jó, hogyha kint lenne a természetben, tehát jogilag ugyan fokozottan védetnek számít, ami egy nonsens egyébként, most pontosan milyen szempontot vegyen figyelembe az ember.
Igen.
A természetvédelmi jogi szempontot, vagy az ökológiai szerepet, vagy mégis mi az, ami a meghatározó, és nincs rá válasz. Nem tudnak a külföldi kollégák sem mit kezdeni a hibridekkel.
Hát igen, meg ez azért is nagyon nehéz, mert ha mondjuk írtás indulna, hogy na, akkor most meg lehet ritkítani a kivadult házi macskákat, kóbormacskákat. Mi van akkor, ha, ahogy ön is mondta, hogy ön meg volt győződve arról, hogy az biztos, hogy nem vadmacska, és kiderült, hogy tiszta vérvonalú vadmacska.
Bizony.
Tehát, hogy ez még önöknek, szakembereknek, akik szakavatottak, még önöknek is nehéz eldönteni, hogy az most tiszta vérű vadmacska, tiszta genetikai állományú, vagy pedig hibrid.
Igen. És hát ott van az említett skóciai eset, ahol 100% a hibrideknek a jelenléte. Tenyészprogramot működtetnek, tehát a leginkább vadmacskának tűnő egyedeket vonják be a szaporításba, tehát nagy szakértelmet hozzátéve, nagy anyagi ráfordítást hozzátéve engedik el, és Skóciában a hibrid vadmacska is vadászható. Bármely egyedet kilőhetnek, azt, amit nagy kinkeservel sikerült fölnevelni, elengedni, jeladós, az is kilőhető jogilag gond nélkül. Úgyhogy olyan problémák kerülnek a felszínre a vadmacska kapcsán, ami szerintem meghaladja egy kutatónak a hatáskörét, vagy bármit is vehetünk, azt messze meghaladja. Tehát egy vidra esetén még könnyebb egyértelmű véleményt adni, mint a vadmacskánál.